Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket az első Zsoltár első versének éneklésével kezdjük. Az első Zsoltárunk első verse így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. És a 261. dicséretünk mind a négy versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 261. dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 46. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és ezek a kérdések és a feleletek a mi atyánknak, az úri imádságnak a magyarázata.
Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizalmat, amely a mi imádkozásunk alapja kell, hogy legyen, tudniillik, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, s amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nekünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt, ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit se gondoljunk, ami földi, és az ő mindenhatóságától várjuk minden testi, lelki szükségünk kielégítését.
Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvassuk, Lukács evangéliumának 14. fejezetéből, Lukács evangéliumának 14. fejezetéből a 15. verstől kezdődő és a 24. verse befejeződő szakaszból. A következőket találjuk itt megírva. Amikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, tudnélik Jézushoz. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának, menj ki gyorsan a város utcáira és útjaira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom néktek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Isten áldása legyen rajtunk, hogy az ő jelenlétében megértsük szavát, hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, úgy van ez, hogy csodálatosan vezéreled azoknak útjait, akik életüket a te kezedbe adják. De nyomorúság, baj, kilátástalanság, félelmek és békétlenség övezi addig a mi életünket, amíg nem ismerünk téged, és amíg nem bízzuk magunkat a te szent igédre, szavadra, a te szerető személyedre. Arra kérünk téged, hogy segíts meg ezen az órán is, megerősödnünk te benned, a beléd vetett hitünkben. És ha megkeseredve, szomorúan jöttünk ide, mert a magunk választotta utak a semmibe vezettek, a kétségek közé vezettek, a bajba vezettek, akkor segíts, hogy fölismerjük ezen az órán az egyetlen és óriási lehetőséget, amit megnyitsz előttünk, hogy a te követőiddé legyünk. munkálj bennünk, Urunk, bizalmat, hitet a Te személyed felé, aki elküldted fiadat ebbe a világba, hogy ő nekünk üdvösséget hozzon és szerezzen. Dicsőítünk Téged, Jézus Krisztus, hogy Te vagy a világ világossága, és aki Téged követ, nem jár sötétségben, azé az élet világossága. Ragyogjál közöttünk szent lelked által, hogy mi gyönyörködhessünk Te benned, és szív szerint odaadjuk magunkat Te neked. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 375. dicséretünk első, második és hetedik versét énekelve készüljünk. A 375. dicséretünk első, második, valamint hetedik versét énekeljük. Jézus az ígéretet ím beteljesítette.
Jézus az ígéretet ím
el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, Isten ígéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 14. fejezetéből olvasom. Lukács evangéliumának 14. fejezetéből, a 17. vers második feléből. Jöjjetek, mert már minden készen van. Kedves testvéreim, Jézus Krisztusnak ez a tanítása, amelyet olvastam közöttetek, egy farizeus házában hangzik el. Ez a farizeus Jézust egy szombatnapi ebédre hívta meg, majd ennek az ebédnek a keretében történt egy gyógyítás. Ott voltak többen, látták Jézusnak ezt a csodáját, elhangzottak ehhez kapcsolódóan tanítások, és amikor mindezek megtörténnek ott az ebéd kapcsán és folyamán, akkor az egyik vendég, aki szintén meghívott ebben a házban, megszólal és felsóhajt, boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. Ugyanúgy olvastam az újfordítású Bibliánkban, boldog az, aki Isten országának vendége, de sokkal jobban kifejezi a szó szerint fordított szöveg ennek a mondásnak a lényegét, Boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. Ez a sóhaj egy ismeretlen ember szájából jön és származik, de mégis sok mindent elárul ennek az embernek a szívéről, lelkéről és a gondolatairól. Nem csak ő vele, hanem mi velünk is így van ez minden időben, hogy a mi sóhajtásaink, beszédünk, mondataink elárulják a mi hitünket, meggyőződésünket, életről, Istenről való felfogásunkat, és tulajdonképpen beszélnek sokszor, anélkül is, hogy konkrétan Istenről vagy a hitről beszélnénk. A szavaink árulkodnak. Maga Jézus a Lukács 6.45-ben azt mondja korábban, amivel tele a szív, azt szólja a száj. Óhatatlan dolog ez, nem tudatos, amivel csordulásig tele vagyunk, az szokott belőlünk jönni. Az árad belőlünk. Ez a megszólaló úgy gondoljuk, hogy nem volt ellenséges Jézussal szemben. A farizeus meghívta Jézust ebédre, hát az ember az ellenségeit nem szokta meghívni ebédre, de nem kizárt az, hogy azért volt mögötte valami olyan gondolat, hogy hát beszélgetünk ezzel a Jézussal. Tudjuk, hogy a farizeusok ebben az időben már kerestek okokat arra nézve, hogy hogy lehetne Jézust félreállítani, és ennek talán egy jó pillanata az, hogyha az ember ebéd közben egy kicsit ellazul, és úgymond elszólja magát, na majd talán lesz indok, de nem állíthatjuk ezt se biztosan. Az, aki megszólal, arról meg még ennyit sem tudunk. De feltételezzük ebből a mondatból, hogy nem volt ellenséges, mégis annak ellenére, hogy ott volt Jézus mellett, hogy ott volt a farizeus házában, mint a farizeus barátja, úgy tűnik számunkra, és legfőképpen Jézus számára, hogy hamis gondolatai voltak Isten országáról. Hamis gondolatai voltak. Jézus Krisztus azt mondta magáról, hogy ő az igazság. És ez azt jelenti, testvérek, hogy Jézus általában nem hagyta szó nélkül azt, amikor az emberek körülötte róla és Istenről hamis dolgokat gondoltak. Ő elmondta a hallgatóinak az igazságot. Most is megszólal ez az ember ezekkel a szavakkal, boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. És Jézus nem hagyja szó nélkül ezt a megállapítást. Nem tudom, testvérek, hogyha mi halljuk ezt a mondatot, akkor mire gondolunk, fölmerül-e bennünk az, hogy ez a szó, ez a mondat talán nem teljesen helyes. És ha fölmerül bennünk ez a gondolat, akkor miért merül föl? A kérdező miatt? Vagy a tartalma miatt? A feltételezései miatt? Szeretnénk egy kicsit körbe járni ezt a dolgot. Boldog az, aki kenyeret eszik. Aki kenyeret eszik az Isten országában. A kenyér, testvérek, az a valami, ami az ember alapvető szükségét elégíti ki. A kenyér az, ami táplál bennünket. A legalapvetőbb élelmiszer a mi kultúránkban. De a kenyér nem csak alapvető élelem, hanem egyúttal a gazdagságnak, a jólétnek, az ember állapotának a fokmérője is. És ezt a mi magyar nyelvünk nagyon leleményesen és szépen tudja megfogalmazni. Amikor az ember elszegényedik, akkor sok mindenről hajlandó meg képes lemondani, a szükség hozza magával, de talán a legszegényebb állapotnak mondjuk azt, amikor így beszélünk, hogy már a kenyérre sem telik. Ez az, amit az ember talán utoljára akar elengedni, a táplálékot. Amikor már kenyérre sem telik az a szegénységnek a végső fokmérője. Illetve mit szoktunk mondani, amikor jobb létben vagyunk és jól létben vagyunk? Azt szoktuk mondani, hogy nincs kenyér problémánk. Nem probléma a kenyér, elég van belőle. Az ember maga kell, hogy megteremtse a kenyérre valót, ezt így gondoljuk helyesnek, vagy az átlagos ember így gondolja ezt helyesnek, hogy magam kell, hogy fáradozzak a magam kenyeréért. Ha nem így van, akkor azt szoktuk mondani, hogy azok, akik nem fáradoznak, a mások kenyerét eszik. A mások kenyerét eszik, a mások munkájának a gyümölcsét fogyasztják el. A munka, amellyel fáradozunk, életünk döntő elfoglaltsága, a legtöbb időt ezzel tölti el az ember az életidejében, a munkával, ennek a fáradtságát ismerjük, és miért tesszük ezt? Ma már nem nagyon mondjuk ezt, de a régi formában így mondta a magyar ember, azért, hogy megkeressük a kenyérre valót. Hogy megkeressük a kenyérre valót. Nos, ez az ember, aki még ha nem is ugyanolyan kenyeret evett, mint mi, a kultúrából adódóan, ugyanezeket a dolgokat ismerte és élte meg valószínű mindennapjaiban, azt mondja, boldog az az ember, aki Isten kenyerét eszi az ő országában. Aki kenyeret eszik az Isten országában. Aki az Isten kenyerét eszi az ő országában. Az az ember boldog. És ezzel a mondattal ez az ember elárulja azt, hogy ő egy olyan állapotról álmodozik Isten országa kapcsán, ahol minden földi dolog bőséggel és ingyen adatik az embernek. Boldog az az ember, aki az Isten kenyerét eszi, aki az Istentől kap kenyeret, már nem kell munkálkodnia, nem kell fáradoznia, nem kell gyötrődnie a kenyérért, akinek bősége van, az az ember boldog. És ez az Isten országában, gondolja ez az ember, így lesz, hogy ott minden földi dolog, aminek most hiány vagyunk, amiért nagyon sokat kell fáradoznunk, küzdenünk, bajlódnunk, az majd bőségesen megadatik nekünk. Jézus nem kezd bele a részletes tanításba most, annak vagyunk a folytatásban a tanúi, mert már tanított Jézus arról, Lukács 12.23-ban azt olvastuk, hogy már Jézus tanította az embereket arról, hogy több az élet a tápláléknál. Mert az ember hajlamos ezt gondolni, hogy az életnek a középpontjában a táplálék, a jólét áll, az én megmaradásom áll, az én testi megmaradásom. És ezért van minden. Ezért van minden. Beszél a Biblia olyanokról, akiknek Istenük lesz az ő hasuk, vagy Istenük volt a hasuk. Ami minden arra lett berendezve, hogy én éljek, életbe maradjak, és jó legyen nekem. Jézus azt mondja egy korábbi tanításában, tehát, hogy több az élet a tápláléknál. Az élet nem csak ennyi, hogy eszünk, izzunk, meg ruházkodunk, hanem ennél jóval több. A földi élet látszólag legnagyobb problémája, testvérek, a kenyér kérdés, így látja az ember, pedig Jézus szerint nem így van. Azt mondja, hogy több az élet az eledelnél. A földi élet legnagyobb problémája az ember számára, testvérek, az Isten kérdés. Az Isten kérdés. Ha az ember életében az Isten kérdés rendezett, akkor az ember egészen máshogy tekint a kenyér problémára. Egészen máshogy láthatja és látja ezt. Erről tanított Jézus a Lukács 12-ben, olvastuk is a napokban, Így fejezi be ezt a tanítását, amit a tanítványainak mond, és a mennyei atya gondviseléséről biztosítja őket. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak néktek. Jézus azt mondja az öveinek, hogy a kenyér kérdés a pogány világ legnagyobb kérdése. Az Isten kérdés, ha az ember életében rendben van, azt jelenti, hogy élvezi az ember az Isten gondviselését. Az nem jelenti azt, hogy az ember életében a kenyér kérdés az első. Ha az Isten kérdés rendben van, akkor rendben van a kenyér kérdés is. A menny az Isten kérdést fogja megoldani az ember életében. Ezt erősíti meg testvérek Pál apostol is később, aki a Róma beliekhez írt levél 14. fejezetében, a 17. versben azt mondja olvasóinak, az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Azt mondja az apostol, ez az Isten országa, nem evés és nem ivás. A menny az ember életének a legfontosabb kérdését oldja meg, testvérek, az Isten kérdést. Azt mondja más helyen az Új Szövetség, hogy amikor a mennynek a világa láthatóan, kézzel foghatóan beköszönt, akkor azt mondja, hogy elragadtatunk az Úr elébe, és mi mindenkor az Úrral leszünk. Hát ez az emberi élet legnagyobb problémája, hogy a mindenható Istennel nincsen élő, eleven kapcsolatunk, testvérek. És az Isten ezt a problémát fogja megoldani, hogy mi egyszer mindenkorra vele lehessünk. A mennyek országa ennek a kérdésnek lesz a megoldása. Nem az evés és ivás problémájának lesz a megoldása, hanem az ember döntő problémájának lesz a megoldása. Azonban annak vagyunk tanúi, hogy Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy egyáltalán nem úgy van az, hogy az emberek sietnének elvenni az Istentől számukra elkészített javakat és megoldásokat. Mert azt állítja ez az ember, hogy boldog az, aki Isten országában kenyeret eszik, aki Isten országának vendége. Jézus meg a következő példázatban azt mondja, hogy hát egyáltalán nem így van ez. Az Istennek sokféle java el van készítve, de egyáltalán nem úgy van az, hogy az emberek kapkodnak ezután. A példázatban egy önzetlen ember áll előttünk. Azt olvasjuk, hogy nagy vacsorát szerzett, és sok embert hívott meg. Akik mostanában menyegzőkön voltak, azok tudják, hogy nagy vacsorát szerezni, az igen költséges dolog. Összetett és bonyolult is. Ez az ember önzetlen ember volt. Szerzett egy nagy vacsorát, és nem kevés embert hívott meg, ahogy mi szoktuk, kit lehet lehúzni a sorból, ki nem fog megsértődni. Ez az ember sokakat meghívott. Sokakat hívott meg. Ne gondolják azt a testvérek, hogy a gazdag embereknek ez könnyebben megy, mint a szegényeknek. Ez nem ilyen kérdés. Az ember szívének a kérdése ez. Az ember szívének a kérdése ez. Ez az ember önzetlen volt. Amikor minden készen volt, akkor újra értesítette a korábban már meghívottakat, hogy jöjjenek. Azt üzente nekik, amit fölolvastam itt külön is a testvéreknek, jöjjetek, mert már minden készen van. Itt az idő. Elkészült minden. Nektek készült. Jöjjetek el, vegyétek el, amit szívemből nektek adok. Azonban azok szinte érthetetlen módon mentegetni kezdték magukat, és ami nagyon fontos, hogy végül nem mentek el. Nem engedtek ennek a meghívásnak, nem mentek el. A mentegetőzésük, mivel mondva csinált okok ezek, árulkodik a szívükről. Arról árulkodik, hogy volt, amit fontosabbnak, és előbbre valónak ítéltek az életükben, annál, hogy ezt a meghívást elfogadják. Arról árulkodott az ő viselkedésük, az ő mentegetőzésük, hogy nem tartják annyira kihagyhatatlan lehetőségnek ezt a mostani alkalmat. De arról is beszélt az ő viselkedésük és az ő mentegetőzésük, hogy nem becsülik eléggé a meghívó személyét. Nem becsülik az ő előkészületeit, az ő nagy lelkűségét. Összefoglalva úgy is mondhatnánk, hiszen az egyik a földjére, a másik az ökreire, a harmadik az új asszonyra hivatkozik, hogy a jelen dolgait fontosabbnak ítélték a jövő dolgainál. Jobb az nekünk, ha most elmegyünk a földet megnézni, amit megvettünk, ha kipróbáljuk az ökröket, és ha együtt vagyunk az új asszonnyal. Előbbre való ez, fontosabb ez, mint hogy későbbre halasszuk. Számukra eleget tenni ennek a meghívásnak nem kerülne semmibe. Nem kell fizetniük azért, hogy ebbe a vendégségbe elmenjenek. A meghívó fizetett érte. Ő azt olvasuk, hogy megszerezte ezt a nagy vendégséget, elkészítette számukra. A meghívottaknak semmit nem kellene tenni, csak elmenni a hívás idején. És mégis mit olvasunk? Azt olvasuk, hogy mégsem kell ez a lehetőség. Mégsem kell. Ekkor a ház ura kizárja őket a vendégségből. A 24. verset, ha elolvassuk, azt mondja, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Magyarán a ház ura azt mondja, ha később mégis meggondolnák magukat, ezek a meghívottak, és elindulnának, nem lehetnek a vendégeim. Szólt a meghívás számukra, ők elutasították, és ezzel számukra a lehetőség lezáródott. Ugyanakkor ez az úr, a vacsorát szerző ember, megnyitja a lehetőséget mások számára. Kétszer is elmennek a szolgái, először behívják azokat, akik szegények, nyomorékok, sánták és vakok, majd később azt mondja nekik az úr, menjetek ki a külső részekre is a városban, a kerítés mellett, itt-ott elfekvő embereket is hozzátok be, és hívjátok ide, hogy részesei legyenek az én vendégségemnek. És jönnek azok, akiknek nincsen semmiük, akik nem megbecsültek, akik éhesek, és akik ezt a meghívást életük óriási lehetőségének tartják. Az elkészült javak gazdára találnak, de nem azok között, akiknek eredetileg szánták. Van ez így, hogy valamit szánunk valakinek, akinek az nem kell, aztán máshoz kerül. Testvérek, Jézus arról beszél tehát, hogy nem úgy van ez, ahogy ez a vendég feltételezi. Boldogok mindazok, akik az Isten országában kenyeret esznek. Jézus azt mondja, hogy egyáltalán nem úgy van az, hogy az emberek sietnének elvenni az Istentől számukra elkészített dolgokat. Még akkor sem, ha ez ingyen való és teljesen kész. Mert Isten országa, testvérek, készen van. Hadd hirdessem nektek azt, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országa az ember Istennel való közössége és békessége készen van. Az Istennel való együttlétnek a kérdése, ami a bűnesetben elszakadt, és az ember számára elérhetetlenné vált. Nos, az Istennel való együttlét kérdése megvan oldva. Az Isten országa készen van. És ezt nem az ember építette és építi meg. Nem az ember fáradozik érte, hanem Isten az, aki ezt megoldotta. Hirdetem nektek is azt, testvéreim, hogy az Istennel való találkozásunknak, boldog találkozásunknak a lehetősége megvan oldva. Nem neked és nem nekem kellett és kell megoldani. Az Isten oldotta meg, hogy te és én bemehessél az Atya örömébe, a mennyek országába. Azt mondja erről Pál apostol később a 2. Korintus 5.18-ban, hogy mindez pedig az Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által. Az üdvösség, a mennyország Istentől van, nem tőled. Az Istentől van. Aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által. Testvérek, az Isten országát nem mi építjük, az Isten országáért nem mi fáradozunk, mert az úgy, ahogy van, készen van. Meghívót kaptunk, és értesítés érkezik erről hozzánk. Jézus az, aki hív bennünket az Isten országába, az Istennel való békességre. Ezt mondja róla az apostol, hogy az Atya megbékéltetett minket magával, Jézus Krisztus által. Ő az Atya követe, ő a meghívás. Ő mondta maga, hogy én vagyok az út, azt én vagyok a kapu, én vagyok az ajtó. Az Atyával való békességbe senki sem mehet oda, csak is én általam. Jézus ebbe az országba hív. Az Atyával való békességre hív minden embert. Jézus a legnagyobb dolgot adja, amire az embernek szüksége van. Az Isten kérdés ügyében hoz megoldást a mi életünkbe, testvérek. Érdekli Jézust a kenyérkérdés is, félreértés ne essék, amikor kellett enni adott az embereknek. Tudta, hogy a tanítványa itt élnek a földön, és megígérte nekik a gondviselést. De Jézus ennél tovább ment, sokkal tovább. Arra a legnagyobb kérdésre és problémára mutatta meg az Atya megoldását, amire az embernek nincs megoldása, és amire az embernek nincsen gondolata. Nem kell semmit tenni Jézus Krisztus meghívásával, egyszerűen csak elfogadni. Testvérek, nem kell érte semmit tenni, csak el kell fogadni. El kell venni. Erről szól a hit, hogy az Istenhez, Jézus Krisztusba vetett hit által oda kapcsolódunk, és vele megbékélünk. Nem érdekli az Istent, hogy te mit tettél. Nem kell az Istennek a pénzed se hozzá. Nem kell Istennek a jó cselekedetet se hozzá. Csak egy dolgot kell, hogy megmutassa az Istennek az, hogy elfogadod. Hogy elfogadod a meghívását. Milyen érdekes, hogy annak ellenére, hogy ilyen végtelen, egyszerű dolog, az ember ma is mentegetőzik. Van, amit fontosabbnak és előbbre valónak ítélünk az életünkbe, testvérek. Hányszor? Hányszor és hányszor ítélünk csak vasárnaponként fontosabbnak és előbbre valónak dolgokat az életünkbe, mint engedni az Isten meghívásának, az Istennel való találkozásnak, a vele való békességnek. Mennyi minden van az egyes napjainkban, amit fontosabbnak ítélünk, és előbbre valónak ítélünk az Istennel való beszédnél, az Istennel való közösségnél. amikor egyszer csak azt veszük észre, hogy már mennyi ideje nem imádkoztam. Már mennyi ideje ki se nyitottam a Bibliát. Már mennyi ideje nem is sóhajtottam az Isten felé. Miért? Mert más dolgok fontosabbak voltak. Lássuk be, testvérek, azért, mert más dolgokat előbbre valónak ítélünk. Hányszor hívott bennünket Jézus Krisztus a hitre, a benne való bizalomra, és mi nem tartottuk ezt kihagyhatatlan lehetőségnek. Nem tartottuk annak, majd holnap. Az ember szeret olyan döntéseket hozni, ami mindig hétfővel kezdődik. Majd máskor. Nem most itt, hanem majd máskor. Még ha az Isten országát is kínálja nekünk ingyen valóan, milyen szomorú az, testvérek, hogy ezeket az alkalmakat nem hagyjuk kihagyhatatlannak, hanem úgy gondoljuk, hogy majd lesz még erre később lehetőség. Eljövök én még templomba, majd szól még az Isten, majd megtérek én még, ugye, mondták régebben, gyakrabban, ha nyugdíjas leszek, azoknak való az Isten. Aztán sajnos egyre több olyan embert temetünk el, aki már nem éri meg a nyugdíjas esztendőket. Ilyen az ember. És mi áll mögött az egész mögött, testvérek? Az, hogy nem becsüljük meg a meghívó személyét. Hogy az ember nem tartja annyira az Istent, amennyire tartania kellene. Azt az Istent, aki mindent elkészített, aki mindent elrendezett, aki ingyen kínálja föl nekünk a vele való közösség lehetőségét, az ember nem becsüli annyira, hogy bízom benne és engedjen neki. Testvérek, amikor ez nem kell nekünk, amit az Isten elkészített, akkor az életünk legrosszabb döntését hozzuk. A legrosszabb döntést hozzuk meg az életünkbe. Ha megkérdezném a testvéreket, hogy mi volt életükben a legrosszabb döntés, biztos sokféle válasz jön. Nem jó szakmát választottam, nem jó pályát választottam, nem jó feleséget választottam, vagy férjet választottam, nem jó helyre vettem lakást, nem kértem bocsánatot az anyámtól, apámtól, aztán meghalt. Biztos, hogy sokféle döntést föl tudnánk hozni. De testvérek, az emberi élet legrosszabb döntése az, amikor az Isten által földkínált kegyelmet és meghívást visszautasítja. És azt mondja, fontosabb nekem a jelen, mint a jövő. Szeretnélek benneteket emlékeztetni arra, hogy a jelen múlandó. Múlandó. A jövő, amit Isten országa kínál nekünk, az múlhatatlan és örök. A világ legbalgább döntése a múlandót választani és a múlandó mellett dönteni, akkor, amikor az ember megragadhatná a múlhatatlant és az örök dolgokat. És ezt, akik már megragadtuk a múlhatatlant, akik engedtünk Isten hívásának, minden bizonnyal el is tudjuk mondani, és meg tudjuk előttetek erősíteni, hogy életünk legrosszabb döntései azok voltak, amikor az Isten már korábban is jött, és küldte a szolgáit, és megértettük, hogy minden készen van, de azt mondtuk, most még nem. Most még nem. Én sok idős emberrel találkoztam, akik bizonyságot tettek arról, hogy öregségükbe hogy értették meg az Isten meghívását, és szinte mindegyik kivétel nélkül azt mondta el, hogy az Isten hívott már engem korábban is, de milyen balga voltam, hogy akkor nem engedtem. Mennyi bajtól, mennyi könyvtől, mennyi bizonytalanságtól, kétségtől menekülhettem volna meg, ha akkor engedek neki, amikor először megértettem életembe azt, hogy az Istennel való közösség készen van. És az örök boldogság számomra, az Isten gondviselése elkészítetett. Testvérek, nem véletlen tartunk gyermek Isten tiszteleteket, nem véletlen foglalkozunk gyermekekkel. Nem véletlen mondjuk azt, hogy számukra is Istennél van a megoldás. Nem véletlen az evangéliumot hirdetjük ezekben a percekben nekik. Azért tesszük, hogy az életük nagy lehetőségét megértsék, megragadják, hogy aztán élhessék úgy az életüket, azoknak az ígéreteknek a fényében, tükrében, hitében, amit Jézus az övéinek ígért. Hogy ne arról szóljon az életük, hogy mi az étel, mi az eletel, hogy lesz a ruházat, hogy lesz egy még nagyobb emelet a házon, hogy leszek gazdagabb. Mert az Isten nem ismerő ember élete csak erről szól. Mi azt szeretnénk, ha az ő életük arról szólna, hogy békességet találnak Istenben. És átélik és megérik azt, hogy az Isten országa nem evés és nem ivás, és a földi élet célja nem az, hogy itt mindent megépítsünk és fölépítsünk, hanem az, hogy az Isten dicsőségére éljünk. Ha szegényen, hát szegényen, ha gazdagon, hát gazdagon. Testvéreim, Isten bennünket is keres. És talán amikor Jézus erről a dologról őszintén szól ott ennek az embernek, hogy itt van az Isten országa közöttetek, és nézd meg, megragadjátok? Nem ragadjátok meg az Isten országát. Nem kell nektek az Isten országa. Akkor talán még inkább megértjük Jézusnak az egyik nagy beszédéből való mondását, amit mindannyian ismerünk. Máté evangélista is lejegyzi nekünk a hegyi beszédet, ahol Jézus boldog mondásokat mond. Mert ő is elmondja, hogy kik a boldogok. Ez az ember úgy tartotta, hogy azok a boldogok, akik az Isten országába kenyeret esznek. Jézus is beszélt arról, hogy kik a boldogok. Tudjátok, mit mondott? Ezzel kezdődnek a boldog mondások. Boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. És talán, ha összevetjük ezt a két jézusi magyarázatot és ezt a két dolgot, akkor meg fogjuk érteni, hogy Jézus nem arról beszélt, amiről bárgyú ige hirdetők szoktak beszélni, hogy a lelki szegények a szellemi fogyatékosok. És ők is boldogok, mert az Isten nekik is adja az országot. Testvérek, Jézus nem erről beszélt ezen a helyen. Arról beszél Jézus ezen a helyen, hogy boldogok azok a lelki szegények, akik amikor megkapják az Isten meghívását, ezt a csodálatos ajándékot, a lelki szegénységükbe, vakságukba, megvetettségükbe, nyomorúságaikba fölkelnek és megragadják a lehetőséget. Azon a napon azok lettek a boldogok, akik egyébként megvetettek voltak és senkik. De mégis fölismerték azt, hogy ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni. És ma is azok a boldog emberek, testvérek, akik lélekben szegények. Akik látják és megélik nap mint nap azt, hogy az Isten meghívása jön hozzám, szól hozzám, és én a világ legszegényebb, legnyomorultabb embere lennék, ha ezt nem fogadnám el. Ha ezt nem fogadnám el. Így hívlak és bátorítalak benneteket arra, hogy Isten országának a meghívását ne napoljátok el. Ne napoljátok, és ne gondolkozzatok róla úgy, hogy majd később. Mert ahogy itt Jézus elmondja ebben a példázatban, a lehetőségek egy idő után lezáratnak, és nincs tovább. És a lehetőséget nem te fogod lezárni, meg én, hanem ennél egy nagyobb személy, a meghívó fogja lezárni. A meghívó zárja le. Azt mondja, azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Ne várd ezt a pillanatot, sokkal inkább ragad meg, amikor Jézus most hozzád jön, és azt mondja, hogy velem boldog lehetsz, mert én az Isten kérdést oldom meg az életedbe, amit te nem tudsz megoldani, és aki hisz én bennem, annak örök élete van. És az élvezi az atya fiainak jól létét és gazdagságát, nem csak a mennyben, hanem élvezheti itt a földön is. Isten segítsen el erre a döntésre bennünket. Amen. Kedves testvéreim, jertek most fennállva a 153. dicséretünket énekeljük. A 153. dicséretünk egyetlen versét. Ó, mely boldog ember az! elfoglalva helyünket csendesedjünk el és imádkozzunk. Olyan sok mindenről ábrándozunk a te országoddal, országlásoddal, királyságoddal kapcsolatosan, Jézus Krisztus, de csak úgy tudjuk ezt megtenni, hogy közben szüntelen arra gondolunk, hogy mi lenne a jó nekünk. Köszönjük, hogy most tisztogatod a mi gondolatainkat, és dicsőítünk azért, mert kijelentésedben fölfeded előttünk azt, amit mi nem ismerünk, nem láthatunk, és éppen ezért, amiről rosszul gondolkozunk. Köszönjük te neked, hogy nem hagysz bennünket benne a hamis gondolatokban, hanem tanítasz bennünket a te országod lényegéről. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél a mi világunkba, hogy megnyitottad számunkra a lehetőséget, hogy mi békességre jussunk általad az Atyával. Köszönjük, hogy egyértelmű voltál, és köszönjük, hogy mindent elvégeztél, ahogyan hirdetted is ezt a Golgotai kereszten. Nem tudnánk semmit hozzátenni. Egyedül csak azt kérjük tőled, hogy hinni tanítsál bennünket, te benned. És könyörüljél meg rajtunk, hogy elengedve mindent, amit eddig fontosabbnak tartottunk te nálad, hadd tudjunk végre megragadni téged, aki most is jössz hozzánk, ígéd és szent lelked által. Te vagy az, aki hívsz bennünket az Atya országába. Köszönjük, hogy általad és éretted jöhetünk is. Mozdíts meg a mi szívünket és lelkünket, állíts meg bennünket sokféle kimenekülésünkben, kimentésünkben, amelyekkel oly sokszor utasítottuk már vissza a te hívásodat, és könyörüljél meg rajtunk, hogy ha a te szavadat halljuk, meg ne keményedjen a mi szívünk. Mert bezárod egyszer az ajtót és a lehetőséget, és milyen szomorú is azoknak sorsa, akik meghívottak voltak, de mégis kimaradtak. Köszönjük, hogy jobb terveid vannak velünk, ezért hirdetteted nekünk az ígét, de tudjuk, hogy számon is kérsz rajtunk mindent, amit hallottunk, és amit tőled meghívásként vettünk. Ezért adj nekünk bölcsességet, alázatot, lelki szegénységet, hogy megragadhassunk téged, és engedhessünk a te hívásodnak. Kérünk téged különösen azokért, akik életüknek emberi számítások szerint a végéhez közelednek, de még nem ismernek és nem fogadtak el téged. Könyörüljél meg rajtuk. Kérünk téged mindazokért is, akiknek hirdetjük a te ígédet gyermekekért, fiatalokért, felnőttekért, hogy hadd értsék meg abból a te szavadat. S hadd lássák meg azt legfőképpen, hogy te vagy az, aki keresel és hívogatsz bennünket. Kérünk téged így a mi környezetünkért, ezért a lakótelepért, Békásmegyerért, Budapestért, de a mi egész magyar népünkért is, Urunk. Sok minden fontosabb a mi életünkben te nálad, és ezért szomorú a mi életünknek vége. De köszönjük, hogy te most ragyogtatod előttünk az élet legnagyobb lehetőségét, és bíztatsz és bátorítasz bennünket. Hadd legyen ebben a mi gyülekezetünk eszköz a te kezedben. Hadd legyünk mások számára világossággá, ennek a városnak is és népünknek is világosságává te általad. Így taníts meg hűségesen követni téged és megmaradni a te utaidban minden időben. Amen.